Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Engem Mátai Andrásnak hívnak. Ez pedig az Utazási Podcast. Epizódról epizódra világlátott emberekkel beszélgetek, hogy az ő izgalmas történeteiken és hihetetlen kalandjaikon keresztül ismerjük meg jobban a nagyvilágot. Az első részben egyből fejest is ugrunk Dél-Kelet-Ázsiába, azon belül is Tájföldbe. Hiszem azt, hogy egy országot leginkább úgy lehet megismerni, hogyha az ember benne él. Katona Balázs nemcsak, hogy már 5 éve él és dolgozik Tájföldön, de ma már táj felesége is van. Így ő egy tökéletes beszélgető partner ahhoz, hogy igazán az ország mélyére lássunk. Olyan érdekes és furcsa dolgokról fogunk beszélgetni, amit lehet, hogy egy odautazó meg tud tapasztalni, de a mögöttes dolgokat biztosan nem fogja érteni. Mai témánk tehát Tájföld, ahogy csak az ott élők láthatják.
Szia András, sziasztok! Igen, hát most már édesabban 5 éve. 5 éve élek Tájföldön, tájfeleségem is van, és hát elég ritkán vagyok itthon, úgyhogy örülök neki nagyon, hogy még ugye kint megismerkedtünk, Chiang Mai-ban, Tájföldön, és hogy most te is itthon vagy, én is, igen. És legalább tudunk beszélgetni egy jól.
Mivel foglalkozol kint, azt elárulod nekünk?
Hát ilyen túravezető vagyok tulajdonképpen, ilyen programokat, túrákat szervezek, vezetek is, és hát tulajdonképpen mindenbe segítünk a Tájföldre, a Chiang Mai-ba látogató magyaroknak, legyen ez akár egy repülőtéri transfer, vagy hotel, vagy mondom ilyen túrák, programok Észak-Tájföldön, ezzel foglalkozunk most már 5. éve.
Tehát egy nagyon jó forrás vagy, hogy milyen az élet, mit kell csinálni Tájföldön, és főleg Chiang Mai környékén.
Igen, és azt gondolom, hogy mind a két oldal érdekes lehet, mert ugyan én Tájföldön élek, de zömmel magyarokkal, magyar turistákkal, magyar nyaralókkal találkozom, uh-huh. És szerintem az is egy érdekes dolog, hogy hogy viselkedik mondjuk a magyar ember Tájföldön.
Jó, akkor erről is mindenképpen beszélünk majd, de kezdjük Tájföldről. És nagyon kevesen tudnak szerintem, hogy Tájföld az királyság igazság szerint, és hogy hát van egy király, és próbálunk semmi olyat nem mondani a királyról, ami felségsértő lehetne. De hogy mesélsz egy kicsit erről az államformáról?
Ez így van, ez hivatalosan ez alkotmányos monarchia, Tájföld. Ez azt jelenti, hogy király, tehát hogy van királyság. Nem csak a kúr értelmében királyság Tájföld, hanem egyébként is.
Mesélted, hogy az egyik leggazdagabb a világon.
Igen, én úgy tudom, hogy jelen pillanatban, amikor most beszélgetünk, a harmadik leggazdagabb királyi család a világon. A táj királyi család. Ezt tegyük rendbe gyorsan csak a teljesség kedvéért, hogy ez a Csakri dinasztiának a 10. ráma királya, uh-huh. aki most regnál éppen. És hát ő, ez eléggé nagy hír volt 3-4 évvel ezelőtt, amikor elhunyt a 9. ráma, tehát az ő apukája. Hát őt tartották a legbölcsebb, legnagyobb királynak. Hát gondolj csak bele, hogy gyakorlatilag a 20. századot végig uralkodta, tehát jelenleg nincsen olyan óvoda, iskola, bármilyen intézmény, kórház, amit ne ő adott volna át, vagy olyan autógyár, ami mondjuk ne az ő keze által települt volna be Tájföldre. Tehát elég sokat köszönhet neki az ország. Mondhatjuk úgy is, hogy a teljes 20. századot, úgyhogy nagyon bölcs, nagyon jó király volt. Őt nagyon-nagyon, és félistenként. Hát szeretik még a mai napig is. És az ő fia, aki a mostani uralkodó, hát róla annyit érdemes tudni, hogy jelenleg is Németországban él. Tehát nem Tájföldön, és hát nagyon utaltál itt a gazdagságra, hát több légitársaság, vagy például a Kempinski szállodaláncnak az egyik tulajdonos, oda is bevásárolta magát, palotái vannak, ugye? Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, mondjuk így, hogy gazdag, tehetős királyról beszélünk, és ezt érdemes tudni, hogy ezt nem a nép adóztatásával, vagy csanyargatásával éri el. Tájföldön az áfa, az általános forgalmi adó, az 7%, tehát a mi 27-ünkhöz képest, csak hogy értsétek, hogy ugye nem arról van szó, hogy mondjuk rabszolgasorban
sanyarog
a nép, hanem ő a saját vállalkozásai által például több mint 600 repülőgép van a cégei tulajdonában, tehát mondjuk ez is egy elég jó üzlet. Nem sorolom föl, a lényeg az, hogy nem, tehát hogy nehogy valaki a kedves hallgatók fejében azt fogalmazódjon meg, hogy a tájkirály sanyargatja a népét, erről szó sincsen.
És azt is mesélted, hogy hát azért nagyon óvatosan kell velük bánni olyan szempontból, hogy mit mondasz mondjuk a királyról, vagy mit csinálsz mondjuk egy pénzzel, amelyiken rajta van a királynak.
Ez így igaz, ugye a királyságot ők nagyon komolyan és nagyon szigorúan veszik, különös tekintettel például erre a királynak a kép mása, akár legyen ez fotó, vagy egy naptár, vagy ugye maga a pénz, ugye minden pénzen legyen az apró pénz, vagy rendes nyomtatott bankó, mindegyiken rajta van a, vagy a mostani, vagy az előző királynak a képe, ugye épp most zajlik ezeknek a pénzeknek a cseréje, és hát ha bizony ezt lábbal illeted, ugye ezt úgy a legkönnyebb megtenni, hogy elgurul egész egyszerűen az apró pénz, és ez az ember önkéntelenül utána lép, utána kap, na de ebben a pillanatban ugye megtapostad a királynak az arcmását, hát ez börtönbüntetéssel sújtandó cselekedet. Mondok egy másik ilyen példát, hogy nem olyan régen a Facebookon Satnyának nevezte az egyik táj állampolgár a király kutyáját. Tehát nem a király természetesen, hanem a király kutyáját. Azok
talán helyből le is lőtték volna.
igen, nyilván ilyet nem tesz, nem is tehet, de a lényeg az, hogy precedens értékűen bevitték az urat, és én úgy tudom, hogy fél év, tehát 6 hónap börtönbüntetést kapott. Hát ugye, igen, fotóval, minden együtt, ugye, hogy le van fogyva ez a kutya, hát nyilván nem etetik rendesen, lehet, hogy csak aggódott a kutyáért, de ugye ez a Satnya, én ezt a szót így fordítottam ezzel a szóval, Satnyának nevezni a király kutyáját, hát ez nem lehetséges, és ugye, ami a poén az egész, hogy a kutya ugyanúgy a királyi család tagja. Tehát ugyanolyan, mintha mondjuk a másodunoka testvérrel tette volna mindezt, és hát ez törvénysértő tájföldön.
És mi oda megyünk turistaként? Van bármi, amire figyelnünk kell, hogy mi az, amit nehogy elkövessünk, hogy megsértsük a királyi családot?
Igen, ez ugye, amit mondtam, hogy ugye ti nyilván, vagy hát ti a köznép, ahova én is tartozom, tehát mi nem fogunk a királyi családdal valószínűleg találkozni, még másodunoka testvér szinten sem. Ezért a leggyakoribb, amivel találkozni fogunk, azok a képmások, a fotók, illetve hát nyilván a pénz. Ez amire oda kell figyelni, hogy ezekben ne tegyünk kárt, hogy így mondjam, tehát hogy ne semmilyen tiszteletlen dolgot, ugyanúgy, ahogy Buddhával szemben sem illik, ugye semmilyen tiszteletlen dolgot csinálni. Ezt szoktam mondani, hogy tekintsük ezt ugyanúgy, mint mondjuk a keresztény vallásban Jézust, nyilvánvalóan senki nem akar hátat fordítani mondjuk Jézusnak egy templomban. Tehát,
mert konkrétan van egy ilyen szabály, hogy egy buddhista szentélyben nem fordíthatsz hátat.
Igen, illetve az első, tehát ami ilyen kikötés van, most ebben jól belekaptunk ebbe a témába, de az első, ami ilyen kikötés, ugye, hogy a tiszteletadáson kívül a talp nem nézhet Buddha irányába, illetve nem illik háttat fordítani Buddhának, tehát semmiképp sem illik úgy leülni, hogy mondjuk háttal van az ember Buddhának. De ugye itt jön a nagy kérdés, hogy hát hogy az Istenbe fog így valaki selfie-t csinálni, vagy ugye egy olyan fotót, ami ő is rajta van, meg ugye az aranyból készült Buddha is a dolognak a része, és ez alól jelent egy kis kibúvót az, hogyha ez először az ember tiszteletet ad. Tehát ugye bemegy a vihárnak nevezik ezt a köznépnek szóló templom részt, amiben csodálatos Buddha szobrok vannak, és bemegy az ember, tiszteletet ad Buddhának, ugye háromszor meghajol, és onnantól kezdve idézőjelben mondom, hogy bármit csinálhat, mert ugye a tiszteletét megadja. Kifejezte, így van, lehet fotózni, lehet akár selfit csinálni, vagy lehet egy olyan képet csinálni, amikor ugye háttal van fordulva Buddhának, mondjuk leül elé. Ez esetben arra kell nagyon figyelni, hogy a szem magassága, illetve tehát az ő magassága, az mindig alacsonyabb legyen, mint Buddháé. Tehát így készülnek ezek a fotók, hogy előtte megtörténik a tiszteletadás.
Ez tök jó, hogy átkanyarogottunk buddhizmusra, mert egyébként ez lett volna a második pontom, így Thaiföldel kapcsolatban, hogy az ország életében a buddhizmus, mint vallás, az egy mindent meghatározó dolog. És hogy ha jól tudom, a lakosság 90%-a ezt a vallást követi.
Így van, ezt a pontos statisztikai adatot azért nem mondjunk, mert én is csinyán bánok ezzel, ugye tőlem mindig mindenki kérdezi, hogy mégis ez hány százalék,
hogy
meg GDP. Én azt szoktam mondani, hogy közel 90. Uh-huh. Ennek a fő oka az, hogy itt megkülönböztetjük egyébként azt, hogy ki az, aki vallásgyakorló, meg ki az, aki annak vallja magát. Mondok egy, mindig el szoktam fordítani ezeket magyar példára, hogy így megértsük, tehát mondjuk amikor a tápégétnél voltunk, és pont veled, vagy veletek, akkor mondtam, hogy Clark Ádám tér, hogy innen számolják a nullás kilométer követ. És ugye jót mosolyogsz ezen, és innentől kezdve egyből tudsz asszociálni, hogy ugye hol is vagyunk, vagy körülbelül hol lehetünk, vagy mi ez a
helyi mércével.
Úgyhogy én mindig magyar példát szoktam mondani. Erre is a buddhizmusra visszakanyarodva, az egy nagyon jó példa, hogy hány százalék a keresztény Magyarországnak, és hány százalék a vallásgyakorló. De most az, hogy vallásgyakorló valami, az azt feltételezi, most figyelj, hogy hetente egyszer elmegy abba a templomba, ami az ő vallása. Uh-huh. Na most ezt megteszik a tájok. Tehát a tájok vallásgyakorlóak.
Aktívan.
És így 90% körüli az, aki elmegy egy héten egyszer a templomba. Na most Magyarországon, anélkül, hogy mondom, belemennék ebbe a témába, nem tudom, hogy te, és nem akarok mondom a magamra sem mutogatni, vagy másra, hogy keresztény vagy, református, evangélikus, katolikus, teljesen mindegy, de elmész-e abba a templomba? Uh-huh. Mert ha elmész, akkor vagy az.
És ők hithűek, vagy csak mondjuk a társadalmi elvárások miatt mennek el templomba, vagy mi nekik a motivációja?
Egyrészt nyilván a hit, ez az elsődleges, a másodlagos meg az, hogy én úgy mondom, hogy trendivé van téve.
Trendy.
Tehát, hogy ez egy trendi dolog. Hát ugye mi is voltunk együtt is ilyen templomban, de egyébként is észrevetted, hogy itt mindenki fölveszi a szebbik ruháját, főleg a lányok, fotózgatnak, ugye egy nagyon jó dolog, tehát egy társadalmi esemény is, ugye nincs kifejezetten mise, tehát nincs elfoglalva az ember, hanem kénytelen.
Nem olyan szigorú, mint itthon, amikor elmész a vasárnapi misére, hanem csak elmész azért, mert hogy mondjuk kikapcsolódsz.
Így van, trendi. Tehát egész egyszerűen elmész, megnézed a kilátást, kérsz valamit, kicsit imádkozol, gyújtasz füstölőt, nem kötetlen is, úgy, ahogy mondod, meg egy jó program. Tehát, és ugye mivel rengeteg templom van, hát csak Chiang Mai-ban 300 darab buddhista templom van, nyilván ebből nem kell mindet végigjárni, de ha az ember úgy adódik, akkor ugye tud egy másikba menni, tud egy harmadikba, egy negyedikbe, egy ötödikbe, akár ami közel van a lakhelyéhez. Ezért mondom így, hogy trendivé van téve. Tehát ugye könnyen elérhető, nagyon jó szórakozás a szónak a jó értelmében, megköveteli azt, hogy az emberek együtt legyenek, társadalmi esemény, megnézik egymás ruháját.
Most jut eszembe, hogy azt is mesélted, hogy randizni is ide menne?
Igen, ez nem a randizásra, én úgy mondtam, tehát templomban nyilván nem illik sem kézenfogva, se csókolózni, se semmi ilyesmi, tehát ez nem egy, egyébként Thaiföldön sem így van, különös tekintettel egyébként a templomokra, de nagyon jól lehet ismerkedni. Igen, nagyon jól lehet ismerkedni, hiszen pontosan ezért, mert mindenki a szép ruhájában van, egy kicsit ugye át van itatva, hogy így mondjam, áhítattal, biztonságban érzi magát, kötetlenebbül tud beszélgetni, tehát egy nagyon jó ismerkedés. Nyilvánvaló, hogy mindenki ugyanazért van ott, hogy így mondjam, van egy közös téma egyből, akár az, hogy megkéri az egyik a másikat, hogy tudnál egy fotót csinálni, vagy csinálunk egy közös képet, beszélgetünk-e, ugye, vagy te mit gondolsz erről. Ezt egy templomban, egy buddhista templomban nagyon-nagyon egyszerű és közvetlenül lehet megtenni. Míg mondjuk más helyen nem annyira ildomos mondjuk az utcán vagy egy tömegközlekedési eszközön megszólítani a másikat, de hát egy templomban, ahol mindenki szép ruhában van, fesztelen, ugye jól érzi magát, hát abszolút könnyedén lehet ismerkedni.
Templomok, hogy hívják őket? Templomoknak mondjuk? Magyarul? Vagy
magyarul mondhatjuk templomnak, a tájul vatnak, WAT, hogyha le akarom írni, vat. És amit mondtam még, ez a vihárn, ez a fő épület, ami a köznépnek szóló épület. Minden templomnak egyébként három része van, van egy külön a szerzeteseknek, van ez a nagy, hát én úgy szoktam mondani, főleg így, hogy vizuálisan lássátok, amikor hogyha egy karácsonyi csengettyűt letennék az asztalra.
Egy
ilyen kupolaszerű, ez a csedi vagy a stúpa. Ez a második rész és a harmadik rész, ez a vihárn, a nagy épület, mondjuk így, ami a köznépnek szóló épület, oda bárki bemehet, ugye az elsőbe csak a szerzetesek, a másodikba általában nem lehet bemenni, mert ez a csedi, tehát a csedibe nem járgálunk kibe, és akkor van egy épület, ez a főépület, ez a vihárnak mondják.
Tehát tök jó, hogy mondtad a szerzeteseket, mert gyakorlatilag Tájföldön elég nehéz úgy elmenni egy templomba vagy vatba, hogy ne fussunk beléjük és ne lássunk általában borotvált fejű vagy nagyon rövid hajú narancssárga ruhába öltözött férfiakat, szerzeteseket ezeken a helyeken. És ha jól tudom, neked a családodban is van egy, hát egy rokon, aki ő is szerzetesnek állt.
Szerintem ezt tegyük mindjárt helyre, ezt a dolgot, mert akiket mondtál, hogy narancsárga ruhában, ilyen kopaszra borotvált fejű emberkék, azokból ugye látsz fiatalt, idősebbet, akár aggastyánkorút is. Itt nagyon-nagyon fontos elkülöníteni, hogy vannak, akik tanulók, tehát még be nem töltött 18. életévüket, és ugye gyerekek ezek gyakorlatilag, akik szintén ugyanilyen ruházatban és mindenben vannak. Ami a lényeges, hogy ők tanulók, tehát ők még nem tették föl a teljes életüket arra, hogy mondjuk szerzetesek.
De kinézetre legyenek. Meg tudod mondani a különbséget köztük, hogy ki az, aki tanuló, és ki az, aki már szerzetes?
Kinézetre nem. Tehát kinézetre nem. Amit mondtál, a fejborotválás, ugye a szemöldököt is, tehát hogy minden szőrzetet leborotválnak, szakállat is így van. Állítólag például nagyon jó a meditációhoz, hogyha nincs az embernek haja, meg szemöldöke, meg szakálla, akkor ugye érzi a szelet.
Tényleg.
Tehát, hogy ez például segíti. A lényeg, hogy maradjunk abban, hogy Tájföldön minden férfi embernek 25 éves kora előtt kötelezően ajánlott, hogy 3 hónapra, azaz 90 napra legyen szerzetes.
Kötelezően ajánlott.
Ezt értsük úgy, hogy például, amit mondtál a kedves rokon, ő katona. Az ő főnöke, legyen őrmestere, nagyon szépen elmondta neki, hogy ugye addig nem lesz, még tizedes sem lesz belőle, amíg nem volt szerzetes, tehát amíg nincs meg ez a 3 hónapra, azaz 90 napra szóló szerzetesi kurzusa, ugyanis a tájok úgy tartják, hogyha saját magadon nem tudsz uralkodni, akkor más embereken ne akarjál uralkodni, már kvázi feladatokat osztogatni, ezért nem leszel még kisfőnök sem, hogyha nem voltál szerzetes. Hozzáteszem, hogy a mindenkori király ugye erről is volt szó, az előző is, és mostani is volt szerzetes, ugyanígy 90 napra, 25 éves kora előtt.
És neki ugyanazokat a szabályokat be kellett tartani, leborotválni.
Ez természetes, ugyanazokat, így van, tehát le kell borotválni ugye a hajzatot, be kell öltözni szépen, ez 3 részből áll egyébként ez a ruha, és hát végig kell csinálni ezt a szerzetesi létet, hát igazából, tehát hogy ez nem egy kiképző tábor, mert sokan azt gondolják, hogy itt valami, nem tudom, tehát ez nem a francia idegenlégió, egész egyszerűen be kell tartani a szabályokat, amiknek része például a koránkelés, a napi egyszeri étkezés délután már nincsen szilárd étel. Tehát ezeket a valóban kötött dolgokat, de még egyszer mondom, hogy ez nem egy kiképzőtábor, csak úgy kell élni, hogy a többiek is élnek.
És ők milyen kedvel vágnak ennek neki? Tehát, hogy ez egy, legyünk túl rajta minél előbb, élvezik, hogy állnak?
Hát szerintem ez ugyanúgy egyébként emberre válogatja, mert valaki hát annyira belejön, hogy talán egész életében benn marad, de valaki pedig ugye nyilván alig várja, hogy egy kicsit föl szabaduljon. Én ugye erről a családtagról tudok beszélni. Tőle kérdeztem, mégis hát egy katona emberről van szó, hogy hát mi hiányzott nagyon a cigi, vagy a pia, vagy a nők, vagy a nem tudom, ugye hát fiatal emberről beszélni.
Meg kell tartóztatniuk magukat mindennel.
Igen, tehát ugye innentől kezdve ugye nincs például női érintés, vagy például a saját anyjával is csak úgy beszélgethet, hogy alacsonyabban van az édesanyja, mint ő maga. Ezt az nagyon sokszor fotózzák is, hogy ugye a kis szerzetes, az fönnül egy ilyen kis pulpituson, az a saját édesanyja meg előtte
ül. De csak addig, amíg tartozom.
Így van, a beszélgetéshez, hogy ugye följebb legyen a szerzetesnek a szemmagassága, mint ami az édesanyjának. De hát nincsen puszi, ölelés, hát gondold el, hogy ugye ugyanúgy, mint hogyha egy szent ember lenne, vagy hát az is a szabályokat be kell, hogy tartsa, akár gyermeki korban, tehát akár 9-10 évesen. Ez elég megterhelő lelkileg. Na de visszakanyarodva a kedves rokonhoz, a kedves rokon azt mondta, hogy neki a némaság volt egyébként a legrosszabb, mert egy hét némasági fogadalmat tettek, amikor ugye ez Buddha azon tanítása, hogy úgy gondolják, úgy tartják, hogy minden, ami elhagyja a szádat, az varázsszó. Mondjuk úgy, hogy karmikus szó, tehát vissza fog köszönni hozzád. Hogyha jót mondasz, akkor a jó dolgok, hogyha rosszat mondasz, akkor a rossz dolgok. Na most különösen ide értendő a pletyka, káromkodás, ugye, tehát nagyon sok rosszat is tud tenni, rosszat is tud varázsolni az ember a szájával, és nagyon sok jót is tud mondjuk dicsérni, vagy valakinek ugye elmondani, hogy milyen nagyszerű ember. Most ilyen hétköznapi példákat mondok, ugye, tehát lehet jót is tenni, meg rosszat is. Na most ilyenkor az egy hét alatt ugye ezt tanulják meg, ezen kell gondolkodni, hogy nagyon figyelj oda, hogy mi az, ami elhagyja a szádat, és ezt nagyon sokszor a vezető szerzetes figyeli is, hogy mi az első szó, vagy az első mondat, amit mondasz. Ugye hát egy heted van végig gondolni, hogy mit fogsz mondani, ugye? Hát,
eszembe jut a Brian életét láttad, amikor igen. Ném 21 év némasági fogadalom, és ráugrik valaki a lábára, és elkezd káromkodni. A tájok akkor nem is káromkodnak?
Hát de nyilvánvaló, hát mindenki káromkodik, hogyha belerúg az asztal sarkában, ami talán érdekesebb, hogy ugye a tájok nagyon sokszor a saját nemi szervükkel káromkodnak, nem tudom mennyire fér bele itt a műsor kereteibe, de hát mondjuk, hogyha az én feleségem belerúg az asztal lábába, akkor azt mondja, hogy ú, punci. Tehát ő nem azt mondja, hogy jó a faszba, hanem azt mondja, hogy ú, punci, mert hiszen neki nincsen a másik, tehát mindenki a saját nemi szervével káromkodik.
Tök jó. És akkor a rokonod az már le is tette az időszakot meg is csinálta.
Mondjuk úgy, hogy kurzust, igen.
Tehát akkor ez erősen ajánlott, és ez a karrier szempontjából fontos, és ezért
teszik. Így van. Meg. Tehát gondolj el, hogy egész Ázsiában, nem csak Tájföldön, azért túlkínálat van a munkaerőpiacon, hogy maradjunk ennél a nagyon egyszerű példánál, és hogyha jelentkezel egy állásra, mondjuk egy ilyen középvezetői vagy kisfőnöki, ahogy én hívom kisfőnöki állásra, akkor lesz rajtad kívül 100 jelentkező. Tehát nem úgy, mint mondjuk itt, hogy 10, hanem 100, 1000, 10 000 jelentkező egy jó munkára, és abból bizony lesz 9000, akinek megvan ez a kurzusa. Uh-huh. És férfi.
Uh-huh. Persze.
Na most ugye a vallási okokból is, meg egyébként is ebből az következik, hogy az 1000, akinek nincs, hát az nem sok eséllyel indul, mert még egyszer mondom, hát maga a király is volt szerzetes.
Ha már említetted a katonaságot, akkor azt említsük meg, hogy Tájföld az egy hát katonállam.
Mondhatjuk így. Tehát a regnáló miniszterelnök is katonatiszt, tábornok. És hát gyakorlatilag minden hatalom a katonaság kezében összpontosul. Tehát ugye náluk van a fegyver, és náluk van az összes, hogy mondjam, kiadási jog.
Ez nekem nagyon érdekes volt. Említetted, hogy valami kell, mondjuk nyitsz egy kávézót, akkor nem az önkormányzathoz mész, hanem a katonaság fogja neked megadni az engedélyt.
Illetve majdnem, hogy mindegy, hogy milyen szervhez mész, ott biztos, hogy egy katonatiszt fog ülni. Aki kiadja neked a szükséges papírokat. Tehát, hogy nem feltétlenül mész be a légierő parancsnokságára, mondjuk egy alkohollicenszért, de aki kiadja az alkohollicenszt, és ott ül a kiadónál, az biztos, hogy legalább századosi rangban van, és egyenruhában.
És hogy választják ki pontosan, hogy ki megy katonának? Erre is meséltél egy érdekes dolgot.
Ugye, tehát most nagyon belementünk, jó van, tehát a Tájföldön van sorkatonaság. És ez a sorkatonai létszám, most tudtam, a 300 000 fő. Viszont egy évben, ugye egy év a katonaság, 300 ezer emberre van szükség, de többen sorkötelesek, mint 300 ezer fő, tehát az államnak nem kell több, meg miért kéne többet eltartani, meg hát egyébként is, úgyhogy sorshúzással döntik el, hogy van egy narancssárga, meg egy fekete labdácska, és akkor sorshúzással döntik el gyakorlatilag, hogy ki az, aki bemegy, és ki az, aki nem. Nagyon sokszor közvetítik is egyébként a tévében, komoly, olyan, mint egy valóságsó, igen, egy nagyon-nagyon vicces.
Tök jó, hogy említett, mert hogy kim voltunk szálláson, bekapcsoltuk a tévét, és hát mit láttunk? Egy amerikai film szerűség volt, de táj film volt, de úgy csinálták meg, mint hogy amerikai film lenne. Mondjuk ráfogott az egyik férfi a másikra egy pisztolyt, ki volt blőrözve a pisztoly, nem is tudom, nevetséges és idióta volt a szereplőknek a viselkedése. Mi nem hittük el, nem tudtuk, hogy ez most egy kabaré, ez most valami nagyon rossz minőségű film, vagy ezt komolyan gondolják a tájok, de azt mondtad, hogy ezt komolyan.
Nagyon komolyan gondolják, és a szórakoztatás, és az ilyen dolgokhoz való hozzáállás, ők most angolul mondom, és megpróbáljuk magyarra lefordítani, ez az over everything. Tehát, hogy minden túl. Tehát, hogy a lényeg az, hogy túllőjön a te inger küszöbödön. Na most ez, amikor például ilyen dráma, tehát hogyha drámáról beszélünk, akkor van olyan, hogy 15-20 másodpercig közelít a kamera egy emberre, ez rengeteg, hát te ugye televíziós vagy, meg egyébként is, tehát ugye ezért tűnik ez, mint nálunk mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a Barátok közt, ben voltak ilyen nagyon drámai pillanatok, hogy akár 4-5 másodpercig is ugye csak az arcát, semmi párbeszéd, ugye ezt mutatják a főszereplőről, vagy hát aki a drámát generálja vagy átéli. Na most ez Tájföldön akár 20 másodperc is, tehát hogy ezért tűnik neked, meg hát ugye mindenkinek, aki európai ember, egy kicsit, nem kicsit, hanem nagyon mesterkértek, most ugyanez igaz a show műsorokra, tehát az összes ilyen, hogy túl kell lőni az embereknek az inger küszöbét. És ez csak így lehetséges, hogy komikus, tehát számunkra ugye vicces, komikus.
De ők nekik ezt tetszik, ezt igénylik, ezt szeretik.
És nagyon élvezik. És élvezik, amin én is meg vagyok lepődve, vagy például még egy nagyon jó dolog ilyen szempontból a humor. Hogy mennyivel másabb egy ázsiai embernek a humora, mint mondjuk egy európai embernek a humora. Ugye nyilván most itt nem a szóviccekre gondolok, ami magyar, hogy mondjam, nagy sajátosság, hogy mi ezeket szeretjük, hanem mondjuk gondolj el egy ilyen olyan készátverés show, vagy ilyen vakiparádé, mondjuk egy Benny Hill show-t, ami mondjuk valaki elesik, vagy hülyén fut, vagy valami ugye ilyesmi. Na most ezek a műsorok mennek most nagyon Tájföldön. Tehát az ilyen jellegű komédia.
Ha hotázva nevetnek az ilyen műsorokon.
Igen. Tehát ami nálunk már ugye, mit tudom, most mondtam ezt a készátveréssót, hát ha ma meglátsz egy készátveréssót, azért valószínűleg inkább azon nevetsz, hogy hát ezt valaki nézte, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez egyáltalán ennek van-e szórakoztató értéke. Na most ezeknek a típusú műsoroknak van, meg ennek a típusú humornak van nagy keletje, hogy így mondjam, meg persze a tehetségkutatóknak. Ugyanúgy van Thailand Got Talent, tehát ezek a tehetségkutató műsorok.
És a tájok egyébként tévét néznek, vagy már mobil?
Rengeteg tévét néznek, de mobilt is.
Mobilt is.
Azon el vagyok csodálkozva, hogy több tévét néznek, mint a magyarok. Tehát nagyon sok tévét, és arányaiban nagyon drága a televízió előfizetés.
Egy táj mit csinál a szabadidejében?
Hát ez nagyon sokféle van, tehát van, aki tájboxozik nyilván, van, aki tévét néz, hát ugyanúgy szerintem ezt nem lehet így megmondani.
Arra voltam kíváncsi, illetve arra próbáltam rákérdezni, hogy mesélted, hogy nagyon sokszor van, és mondjuk a feleségednél vetted észre, hogy eltelnek neki úgy napjai, vagy mondjuk órák, amikor nem csinál semmit, hanem azt csinálja, hogy nem csinál semmit.
Igen, ez például sehol nem láttam. Most, amikor ugye most évek kezdődött, amikor kiköltöztem, akkor lettem erre figyelmes, hogy egy táj férfi, vagy egy nő, teljesen mindegy, tehát egy táj ember, az el tud úgy tölteni hosszú 7-8, akár 9 órát is egy napból, hogy effektíve nem tevékeny.
Mit csinál?
Elül egyik székről a másikra, de ugye nyilván nyomkodja a mobilját, egy kicsit sétál, gondolkozik, meditál, szunyókál. Tehát így hosszú órák nyúlnak el úgy, ami mondjuk én is meg tudom ezt csinálni.
Most már
pláne, de amúgy régen is meg tudtam volna csinálni, csak nekem, hogy mondjam, unalmas. Tehát mondjuk én így mondom, hogy egy európai ember ezt mondjuk nem tudná egy hétig csinálni. Gondolom érti mindenki, hogy mire gondolok, tehát hogy ez a tengés, lengés, nem tudom, és mondjuk, hogy nem menjünk messzire, igen, például az én feleségem is, ezt meg tudja csinálni 5-6-7 órán keresztül, úgyhogy megkérdezem, hogy mi újság, vagy nem tudom, mi történt, és akkor semmi. Ez például szerintem nagyon, nagyon...
Irírése méltó szerinted, vagy inkább furcsa és kevésbé tudod megérteni?
Ez nagyon-nagyon attól függ, hogy milyen perspektívából nézi az ember.
A te perspektívából.
Az én perspektívámból, mivel én ugye azért üzleti életet is élek, vagy hogy mondjam, tehát valamikor fontos a határidő, van, amikor ugye nyilván, tehát akkor nagyon-nagyon zavaró, amikor az ember pedig mondjuk a relaxációs idejét próbálja eltölteni, akkor meg borzalmasan kényelmes ez a fajta hozzáállás, hogy nem kell azzal, tehát nem kell programot csinálni, hogy így mondjam, hanem semmi, el leszünk. Ott leszünk és el leszünk. Igen, tehát mondjuk, nem tudom, te, hogyha elmész egy ilyen programra, akkor nyilván van a fejedben valami, hogy akkor enni fogunk, vagy inni fogunk, vagy valamit fogunk csinálni, de most ez nem kell. Tehát nem kell ezzel foglalkozni, meg nem kell, tehát ez a szervezettség, tudod, meg ezzel nem kell foglalkozni, relax van, ott leszünk, el leszünk, aztán hazajövünk. Kész.
És mondjuk, amikor bizniszt csinálsz velük, akkor az hogy tudod ezt?
Hát ugye ez elég nehéz, mert...
Frusztrál ez egyébként, hogy mondjuk nem tudom, nincs ott időben valaki egy tárgyaláson, vagy egy megbeszélésen, vagy mondjuk valaki beígér neked valamit, és nem tudom, késik vele egy hetet.
Ugye teljesen más az ilyen üzleti kultúra eleve. Például nem néznek e-mailt. A tájok, applikációkat használnak, csevegőket, meg mit tudom, ami mondjuk egy hotelmenedzsernél nagyon furcsa, hogy mondjuk elküldök hétfőn egy e-mailt, hogy szeretnék 16 szobát lefoglalni. Igen, és eltelik úgy 3-4-5 nap, hogy mondjuk az 5. nap reggel már azért csak ráírok, ugye egy valamelyik csevegőprogramon, ők például a Line-t használják, de ugyanúgy WhatsAppot, Viber, tehát azért rengeteg mindent, és 2 percen belül jön a válasz, hogy jaj, most megnéztem, beírtam, minden oké. De, tehát mondjuk egy hotelmenedzser életében eltelik úgy 4 munkanap, amikor nem nézi meg az e-mailt. Ez szerintem mondjuk sok országban nem, tehát hogy ez mondjuk nem egy európai üzleti...
És ő még a turizmusban dolgozik.
Igen, tehát hogy ráadásul. Ami ilyen furcsaság még, ez hogy mondjuk 20 perc késés, az nem számít. Tehát hogyha mondjuk itt Magyarországon eljátszod ezt egy üzleti partnerrel, hogy 20 percet késel, szerintem azt vagy elfelejteted, vagy nagyon negatív pozícióból indítod azt a tárgyalást, amiről 20 percet késtél. Tájföldön ez mondjuk mindennapos, és egyáltalán nem kell érte szólni. Tehát, hogyha ezt szóvá teszed, vagy saját magadat mondjuk eszkuzáld, akkor mondják, hogy nem, nincs erre szükség, hát biztos dugóba voltál, tehát, hogy ő már megérti. Tehát érted, hogy mit mondok, tehát nem kell. Azért nálunk az a szokás, hogyha valaki 5 percnél, vagy 10 percet késik, akkor legalább egy SMS-t, vagy valamit ír, hogy figyú, itt 20 percig semmi.
A tájok hogy viszonyulnak hozzád, és úgy általában a külföldiekhez?
Van erre egy gyűjtőszavuk, ez a farang nevezetű gyűjtőszó.
Pár helyen is van írva, hogy farang food.
Igen, az például az, hogyha euró, tehát nem ázsiai kaja van, hanem európai vagy amerikai kaja, ezt a fehér emberre használják ezt a szót.
Csak a fehér? Tehát az ázsiai, mondjuk egy kínai, ő nem farang?
Nem, és az ázsiaiakra mindegyikre például van külön szó, tehát úgy mondom, hogy mondjuk a kínait, azt úgy mondják, hogy jin. Tehát, ha meglát egy kínait, akkor azt mondja, hogy jin. De ha meglát egy magyart, akkor ugye azt mondja, hogy farang, tehát hogy fehérbőrű ember.
Ez elég olyan, nem tudom, olyan rosszul hangzik, rossz a csengés.
Igen, bántó, a mi fülünknek bántó, de ők nem akarnak ezzel semmi rosszat. Tehát ez nem gúnynév, vagy bármi, és egyáltalán ez olyan, mint hogyha azt mondja, hogy foreign, tehát hogy külföldi.
És mit jelent Tájföldön mondjuk külföldinek lenni? Előny, hátrány? Neked mondjuk előnye az, hogy mondjuk ennyi ideje már ott élsz? Mondjuk megkülönböztetnek-e turistákat, akik olyanoktól, akik hosszabb ideje ott élnek?
Abszolút, ugye mondják is, hogy meg ez így is van, hogy a Tájföld a mosoly országa. Tehát ők ugye nagyon kedves emberek, ezt nagyon jó lenne, ha eltanulnánk tőlük. Tehát azért a tájk végtelenül kedvesek egymással is, meg a külföldiekkel szemben is, meg mindenkivel szemben. De ez ugye ez egy felszínes dolog, főleg azért, mert ugye a nyelvi akadály miatt nem tudsz a dolgoknak a mélyére hatolni. Viszont ott élve, ezt most úgy mondtam el, hogy ezt tapasztalod nyaralóként, turistaként, ott élve viszont azért az ember a mindennapi életben ezt megtanulja, hogy ő mindig kívülálló lesz. Ez ugyanolyan, megint ha mondhatok egy magyar példát, mint mondjuk itt, Magyarországon a 13. kerületben van egy fekete bőrű fiú. Na most ő a kisboltba mindig a fekete bőrű fiú lesz.
Tök mindegy.
Sose lesz a magyar fiú. Igen, de ugye érted? Tehát ez ugyanúgy megvan Tájföldön is. Az, hogy látszik, hogy te nem vagy táj. Hát ez teljesen egyértelmű. Na most ezek a falak, hogy így mondjam, ez akkor omlik le, amikor az ember elkezdi beszélni a nyelvet, szintén visszakanyarodva a fekete fiú Magyarországon példájához, ha elkezd egy kicsit gagyogni magyarul, akkor nyilván elkezd a boltosnő is mosolyogni, meg te is, meg hogy hát, az nem is káposzta, hanem kápotta, vagy mit tudom én, bármi ilyesmi, teljesen mindegy. A befogadás az innentől kezdve nyílik meg. Na most a tájoknál egy picit még zártabb, ha úgy tetszik ez a közösség, egész egyszerűen azért, mert ugye ők úgy tekintenek egymásra, hogy ő egy család.
Tehát az összes táj.
Igen. Tehát ők a nagy táj család, mindenki anyukája a mindenkori királynő, mindenki apukája a mindenkori király. A hétköznapi életben, mit tudom én, így szólítják az emberek egymást, mondjuk egy kávézóban, hogy nővérem, tudnál hozni egy kávét? Mondja ezt a rendelő. Mindenki öcsém, húgom, bátyám, nővérem.
Ha idősebb, akkor azt mondom neki nővérem, ha fiatalabb, akkor azt mondom neki, hogy húgom.
Vannak ugye egyértelmű szituációk, ősszakálló bácsi például, igen, de hogyha körülbelül, mint mondjuk nálunk, ugye most fönnáll az eset, mi körülbelül egykorúak vagyunk, ilyenkor mindig illik fölül pozícionálni a másikat, ez főleg hölgyeknél furcsa, ugye, hogy nővérem, azt mondod, hogy nővérem, és akkor ugye ő kacagva kikérheti magának, hogy hát én azért inkább csak a húgod.
Tehát ez ilyen flörtölés is, mondjuk.
Mondhatjuk, hogy de illik, tehát hogy így illik. Ez egy illedelmes dolog, hogy fölül pozícionálod, tehát a korát följebbre teszed, és ezzel ugye nagyobb tiszteletet is adsz meg a beszélgetés során. Aztán hogy persze ezt lehet javítani, meg ugye ez a megszólítás ez el is marad, tehát ugye ez az első fél órában izgalmas, de utána azért elel van ez harapva. Tehát nyilván én se foglak egész nap öcsikézni vagy bátyózni, hanem csak beszélgetünk. De a megszólítás az konzekvensen az, hogy öcsém, húgom, bátyám, nővérem.
Mesélsz egy kicsit nekünk erről a jelenségről. Ha Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába megyünk, akkor az nagyon gyakran lehet látni, hogy pasik, nyugati pasik, tájnővel jönnek össze.
Igen, hát ezt én is észrevettem, hogy így mondjam, tehát nem, ez nem egyedi példa. Én ugye, amint ki szoktak akadni az emberek, inkább így mondom, az ugye a nagy korkülönbség. Tehát amikor mondjuk egy 60-70 éves bácsi van egy 20-as, 30-as, akár 40-es hölgyel, ugye ezen szoktak egy kicsit, de ugye mindenki azt gondolja, hogy ennek az elsődleges oka a pénz. Biztos vagyok benne, hogy az elsődleges oka a pénz, hiszen arról van szó, hogy valószínűleg egy szegényebb közegből, mondjuk táj közegből érkezik a hölgy, és az úr meg mondjuk Amerikából, vagy Európából, teljesen mindegy, legyen ő egy nyugdíjas, akinek van fixen több ezer eurója akár a kalapban. Tehát van egy ilyen biztos megélhetési oka is a dolognak. Igen ám, de a tájnők, azok nagyon szeretik az idősebb férfiakat. Elmondom, hogy miért. Talán a legfontosabb az, hogy van tőle mit tanulni. Uh-huh. Tehát már rálátott az életre, lehet, hogy volt már pár házassága, gyereke, ugye, tehát, hogy már van egy élettapasztalata, rengeteg mindent lehet tőle tanulni. Úgy mondom, hogy mindenki értse, azt szokták mondani, hogy ők már nem ütvefúrók, tehát kvázi nem kell vele annyit szerelmeskedni, mint mondjuk egy 20-as, mint mondjuk egy 20-as éveiben lévő palival, illetve hát a szexualitás, hogy maradjunk ennél a témánál, nyilván kiforrottabb már egy idősebb úrnál, tehát a kvázi jobb élményre is, nem olyan rossz élményekre számíthat mondjuk az adott hölgy. Persze nyilván van, aki fordítva gondolja. Tehát ugye pont egy latin szeretőt szeretne a 20-as éveiben, de azért ez is benne van egy megfontoltnak a kalapba, azért ez is benne van. És ami még fontos, hogy általában van gyerek, ugye, aki külön él ettől a hölgytől, viszont egy idősebb úrnak ez általában nem jelent problémát.
Aha. Mert hogy általában a tájnők azért elég korán szoktak szülni?
Igen. Ugye a következő a helyzet, hogy a Tájföldön nincsen szexuális felvilágosítás. Az iskola nem teszi meg, a családban sem ildomos erről beszélni, tehát egyszerűen tabu téma, mondjuk így, hogy tabu téma. Olyaddig, hogy a pornófilm is tiltva van Tájföldön, tehát hogyha Tájföldön beírsz egy felnőtt oldalt, amit tudsz, hogy nem tudom, hogy ez egy olyan oldal, akkor a logót fogod látni, az állam logóját, a government logóját, így van, hogy ez nem elérhető. Na most ugye ebből az következik, hogy nincsen, tehát hogy se az iskola nem teszi meg, se a család, se a média, hogy így mondjam, se az internet ilyen szinten ugye korlátozó van. Ezzel hát azért egyértelműen az szokott lenni, hogy az első szerelemmel jön az első gyerek. Ami ugye azért 15-6 éves korban hát bőven lehetséges a mai világban, még akár korábban is, és a hölgyek ugye megtartják ezt a gyereket, hát én úgy szoktam mondani, hogy én már idősebb vagyok, én már tudom, hogy az első szerelem az elmúlik, de a gyerek az nem múlik el, hanem ilyenkor jön az, hogy ott marad szegény hölgy egy gyerekkel. Na most, hogyha megtalálja élete második szerelmét, ugye hát erről a gyerekről, erről gondoskodni kell, erről gondoskodnak a nagyszülők. Tehát nem a szülei, hanem a nagyszülők, ez generációk óta így van, azért, mert a szülők elmennek dolgozni, küldik a nagyszülőknek a pénzt, egyébként meg az általános iskolát bőven jó, hogyha mondjuk ott vidéken elvégzi.
Ez akár úgy is lehet, hogy külön? Tehát, hogy a vidéken él a nagyszülők a gyerekkel, és mondjuk a szülő a nagyvárosban.
Ez így van. Ez így tehát, hogy abszolút így van. Tehát
nem is látják mondjuk a gyereket.
Mondjuk hétvégén, vagy két hetente hétvégén. Aha. És ez egyébként, hogyha belegondolsz, tudom, hogy ez mindig furcsa, amikor erről beszélünk magyarokkal, hogy ez így van, meg hogy én erről ilyen lazán beszélek, meg mit tudom én. De ugye például az én feleségemet a Texit is a nagyszülei nevelték föl, és pontosan tudom, hogy ez neki nagyon jó volt, mert egy nagyszülőnek van ideje, kedve, tejbe vaj, türelme tejbe vajba fürözteni az unokát, hát a szülőknek nem igazán van, mert dolgoznak, ugye hétfőtől péntekig napi 8 órát, jó esetben, rossz esetben még többet, hát se idejük, se kedvük nincs elmenni az iskolába a gyerekért, a tanulni vele, a még a játszóra, még a ide, még a oda, ugye hát ez egy hétköznapi probléma, hogy így mondjam, ami persze most mindenki mondja, hogy hát ez nem probléma, hát ez ugye az én gyerekem, stb. De hogyha ugyanezt a nagyszülő csinálja, az valószínűleg sokkal kellemesebb és nyugodtabb a
gyerek. Én látom az előnyét egyébként.
Rengeteg előnye van, így van. Simán. Ez én
van
is,
fantázia.
Tehát ugye én is először, amikor ezt meghallottam, meg úgy átéltem, hogy mit, igen, hogy jó, hát eldobja a gyerekét, meg mit tudom én, ugye hát amire most gondol egy szülő, aki éppen hallgat minket, egy kicsit mindenkit arra kérek, hogy higgadtan, csak az érvek és ellenérvek oldaláról gondolját, hogy mennyi érv szól a mellett, hogy ez egyébként már bizonyított, tehát egy gyereket, a fölnevelt, igen, nagyszülő, aki nyilván a tradicionális értékeket és jóra fogja nevelni az unokáját, és ugye számtalan olyan dologra van ideje és kedve, amire a szülőnek nem azért nincs, mert ő egy lusta, hanem azért, mert ilyen az élet, elsodorja a munka, elsodorja a közlekedési dugó, tehát hogy ugye a napi élet, és lehet, hogy sokkal jobban jár a gyerek nyilván, hogyha ezt az időszakot mondjuk a nagyszüleinél tölti. Mondok egy teljesen racionális példát, ha pénzre van szükség, és túlóráznia kell a két szülőnek, akkor ezt, ha a nagyszülőnél van a gyerek, akkor ezt lazán megtehetik. Vagy akár, ugye, tehát bármit. Ha velük van a gyerek, akkor ugye ez egy hétköznapi probléma. Pedig ugye arról van szó, hogy ezt a pénzt együtt akarják élvezni nyilván, amit... Hát most nem megyek ebbe bele, ez már szociológia. Mindenki gondolkozzon el szerintem magában, hogy ez most kegyetlenség, vagy jól van-e ez így.
Fantázia teljesen.
És akkor ő az első gyerek, de gondolom nem állunk meg itt.
Hát nyilván nem állunk meg itt, mert akkor jön a második szerelem, vagy akár a harmadik szerelem. A lényeg az, hogy ugye ez már olyan 20 éves korban történik, tehát ezek ugye a tínédzser évek, hát itt eléggé gyors, tehát azért mondom, hogy könnyen becsúszhat egy gyerek. És a következő házasságnál nyilván a férfi, aki tudja, hogy volt már egy, vagy hát van egy gyermek egészen pontosan, az túl akarja ezt teljesíteni, úgyhogy azt mondja, hogy drágám, most nekünk kettő lesz, tőlem kettő legyen, és ebben a pillanatban már, hát nyilván az asszony, ugye az ifjú arra is belátja, hogy hát akkor túl kell teljesíteni ezt a szintet, úgyhogy kettő, úgyhogy innentől kezdve a hölgynek három gyerekről kell, ha úgy tetszik, gondoskodnia, és hát ha mondjuk becsúszik még egy házasság, akkor és így tovább 3, 4, 5 gyermekről is lehet gondoskodni.
Őket szintén a nagyszülők nevelik, vagy itt már mondjuk elég idősek ahhoz, hogy mondjuk már ő maga nevelje a gyereket, vagy itt már nem számít?
Itt ugye a viszonyoknál nagyon-nagyon fontos a hely. Ugye Tájföld óriási ország, rengeteg várossal, faluval, elhagyatottabb részekkel, annyira mondjuk egy bankoki toronyházban dolgozó modern szülő, az valószínűleg ebben az esetben azt mondja, hogy legyenek nálam, hiszen ő már európai módra, tehát ugye nem követi mondjuk akár ezt a tradíciót, hanem azt mondja, hogy itt Bangkok mondjuk teljesen alkalmas erre a modern életvitelre, a toronyházakkal, az autókkal, stb. De ha mondjuk ugyanez vidéken van, mondjuk egy faluban, hát ott majdnem biztos, hogy a nagyszülőnél maradnak ezek a gyerekek, vagy szóval, hogy nekik kell erre gondoskodni.
És mennyire? Hát azért jönnek-mennek a szerelmek. És emlékszem, nekem meséltél egy furcsa dolgot, hogy ők a viszonyokat is mennyire nyíltan és racionálisan kezelik.
Már tudom, mire gondolsz, a kisfeleség fogalmára. Igen. Ugye, tehát, hogy van, hát mi úgy mondanánk, hogy szerető. Csak ugye a szerető a magyarban az valami titkos. Tehát az titok, nem? Tehát szeretőjét azt azért általában megpróbálja mindenki titokban tartani. De most Tájföldön a kisfeleség az egyáltalán nem titkolt. Tehát nem. Itt ugye arról van szó, hogy van egy család, és mondjuk apu szeretné kiélni a vágyait. De hát már megunták egymást anyával, vannak gyerekek, mondjuk van 3 gyerek, stb., és ő hát szeretne egy fiatalabb hölggyel közelebbi kapcsolatba kerülni. Hát ennek nyilván nagyon sok módja van, de a legkorrektebb és legtisztább módja az, hogyha talál egy ilyen kis feleséget, ezt így is hívják, hogy mi a noi, a kis feleség, aki hát tulajdonképpen a szeretője lesz, de ezt nagyon sokszor be is mutatják a feleségnek, tehát adott esetben elmennek együtt vacsorázni, mondjuk hármasban, így van, elköltenek egy jó vacsorát, és az úr, apa lelép a kis feleséggel, és majd reggel jön. Nagyon sokszor, most látom, hogy megvagy ezen egy kicsit döbbenve.
Még így is, hogy
ugye nagyon sokszor ez egyáltalán nem probléma, és akivel én beszélgettem hölgyel, aki ennek mondjuk a részese, tehát a feleség, nem a kisfeleség, hanem a feleség, ő például azt mondta, hogy, hogy ezzel semmilyen problémája nincsen, van elég gondja így a hétköznapi életben, három gyerekük van, azokat...
Nem nyaggat
el így, így van, így van. Tehát ő pont ugyanezt mondta, hogy addig se engem nyaggat itt a mindenféle igényeivel, meg ezt szeretné, azt szeretné, hanem ez korrekt, nem prostituáltakhoz jár, tehát mindig máshoz, nincs ugye nagy veszélyben, hogy így mondjam, plusz így, hogy ismerik a szeretőt, és ugye meg vannak állapodva, hogy így mondjam, nem is hordja el otthonról a pénzt. Mm. Tehát, hogyha mondjuk ugyanezt mondjuk egy kocsmába prostituáltakkal csinálna, akkor ugye mennyi veszélynek lenne kitéve, akár betegségek, akár ugye bármi. Így viszont van egy korrekt, komplett, hogy így mondjam, kis feleség, aki az ilyen jellegű igényeket teljesíti.
És ez a társadalmilag elfogadott, és tehát hogy néz erre a társadalom? Ez elfogadott, teljesen hétköznapi dolog. És miért jó a kisfeleségnek ebben? Mi a jó? Mert hogy azt értem, hogy az asszony nem nyaggatja a pasi, akit már un, meg a pasinak lesz valaki új, de a kisfeleség...
Megint visszakanyarodunk ide, hogy a pénz. Uh-huh. Tehát mondjuk adott esetben van egy egyetemista lány, aki szeretne egyetemre járni, és mondjuk megállapodik.
Vidékről jött, szegény család.
Teljesen mindig nincs rá pénze. Oké. Albérletet is kéne fizetnie éppen ott, ahol az egyetem van, meg a tandíjat, meg a tankönyveket, meg a ezt-azt-namaszt, ennek nyilván van egy havi keret összege, mit tudom én, 100 000 forintnak megfelelő bat, és ő azt mondja, hogy úgyis megismerkedtem ezzel a jóképű 50-es úriemberrel, hát én leszek az ő szeretője, hogyha ő mondjuk ezt a fél évemet ezt kifizeti, nem egy összegben, hanem itt a havonta. Az albérletet, tehát érted, hogy nem, nekem nem is kell, hogy pénzt adjon, nagyon sokszor ugye ez van, hogy nem is nagyon, mert hogy nem, hát hogy nem prosti.
Persze.
Tehát, hanem csak annyi, hogyha jön a számla, akkor be kell fizetni. Aha. Vagy ha jön a tandíjcsek, akkor a tandíjcseket be kell fizetni. Hát valakinek be kell fizetni.
Lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki felkapja erre a fülét, hogy nem is
olyan. Ez nem is olyan rossz, ugye? Ugye még egyszer mondom, hogy ugye a nagy előnye ennek a dolognak az, hogy nagyon sokszor ez nem, tehát nem kell titkolni, nem és nem, nincs egy ilyen rizikófaktora az egész dologban, mint ha mondjuk valaki ugye fű alatt csalná az asszonyt, hanem ennyi, ő az, nem tudom, Gizike, 23 éves, tessék, itt van, és látod, hogy tiszta, rendes
életét azzal.
Te persze, nyilván azért ezt a nemes gesztust, ezt nehéz az asszonynak beadni, viszont azt igen, hogy megismerheted, tehát hogy nem arról van szó, nem foglak elhagyni, ugye? Tehát, hogy egy csomó mindent is tisztára mos egész egyszerűen ez. Ez a kapcsolat, ez a bemutatás. Vagy az, hogy adott esetben megismeri a... Tehát nem az, hogy lebukik a gyerekek előtt, tudod? Vagy szóval, hogy ezek a... Nincs ilyen dráma sztori az egészben, hanem itt van ő, az kész.
Visszakanyarodunk még egy kicsit a külföldi pasik és a táj nők kapcsolatára. Illetve egy kérdés ezzel kapcsolatban. Olyat láttál, hogy külföldi csaj táj pasival?
Igen, mondjuk összesen egy ilyen magyar nőt
tehát
tudok, aki...
100 000 és egy az arány.
Igen, én azt gondolom, bár én ugye nem vagyok nő, de női szemmel azért szokták mondani, hogy nem túl vonzóak a táj férfiak, hát ugye ez az egyik oka. Uh-huh. Semmiképp sem a német szépség ideált, hogy a 2 méter magas szőke kékszemű táj azért kevés van egyrészt. Másrészt meg ugye hát nem, tehát hogy ahol, amennyire mi vonzónak látjuk mondjuk a tájnőket, én úgy tudom, hogy az európai nő az mondjuk nem látja ennyire vonzónak a tájférfit. Tehát szerintem ennek ez az egyik fő oka.
És a tájnő, egyébként ugye említetted, hogy nyilván a pénz az egy fontos dolog, de mondjuk a tájnőnek az európai férfi, mint fizimiskája, fizikailag ő neki azt tetszik?
Hát,
vagy csak odáig tart, hogy idősebb tanulhat tőle pénz?
Nagyon tetszik. Ez a gyors válasz, nagyon tetszik. De hogyha belegondolsz, te is teljesen józan ésszel. Tehát olyan, hogy mondjuk mindenkinek fekete a haja, mindenkinek sötét színű a szeme, általában mindenki alacsony, és mondjuk a tájoknál egy picit barnább bőrű. Na most megjelensz mondjuk te a gyönyörű kék szemeiddel, a fehér bőröddel, a magasságoddal, és hát nyugodtan mondhatom szerintem, hogy valószínűleg több van a nadrágodban is, vagy nem több, hanem nagyobb van a nadrágodban is, mint amiket eddig a hölgy láthatott. Na most ez egy olyan előnyt, egy olyan fort jelent, egyszerűen a tehát egyszerűen az, hogy egy európai férfi, amivel ugye nem tud versenyezni mondjuk egy ázsiai.
Uh-huh. Na és mit szól ehhez egy tájpasi? Nem érzik emiatt hátrányosan magukat? Nem érzik ezért mondjuk, hogy nem szeretik a külföldi pasikat?
Biztos van, aki így gondolja, de én a nagy átlagról tudok beszélni. A nagy átlag az egyáltalán nem gondolja ezt. És ez abból fakad, hogy túl kínálat van, vagy ilyen szépen. Mondjuk, tehát rengeteg a szép lány tájföldön, és a sikeresebb tájpalik, azok nagyon-nagyon váltogatják a barátnőjüket, és más nálunk, hogy mondjam, van ez a szerelemféltéses kultúra, hogy mindenki nagyon-nagyon félti a párját. Na most én ezt tájföldön nem ennyire tapasztalom, hanem nem azt mondom, hogy megvonja a vállát, és jöhet a következő, de nincs ilyen nagy féltés, hogy, mm-hmm. hogy így mondjam, hanem egész egyszerűen rá van bízva a hölgyre, hogy mm-hmm. ő most mit dönt. Aha. És még egyszer mondom, hogy ugye nagyon nagy túlkínálat van. Tehát rengeteg a szingli fiatal lány tájföldön. Én úgy tudom, hogy az arány is ilyen 60-40, tehát inkább 60% a nő, és 40% a férfi, de ezt így a hétköznapi életben mindenhol tapasztalja az ember, hogy túl kínálat van. Tehát nagyon sok a csinos lány.
És akkor, ha például tájföldön látunk egy nagyon idős pasit, aki egy nagyon fiatal tájnővel van, az is csak nekünk, mint külföldinek, olyan furcsálló,
vagy nem, azért hát ez már az a tájok is, a percet, ez minden kultúrában furcsálandó, de abszolút nem számít rossznak. Tehát úgy mondom, hogy senki nem fogja őket megszólni az utcán, vagy nem fogja a pincért ledobni eléjük az ételt, vagy tehát, hogy semmi ilyesmi negatív diszkrimináció nincsen, de mondjuk ez ugyanolyan, mint hogyha valaki mondjuk prostituáltként dolgozik, most mondok valamit, az se egy ilyen megvetendő dolog, tehát mondjuk nálunk azért ez eléggé megvetés tárgya, vagy hogy mondjam, így a hétköznapi normában, hogyha valahogy egy társaságban azt mondja valaki, hogy prostituált, hát az azért mindenkinek megvan róla a jó negatív véleménye. Mondjuk tájföldön nem biztos, hogy ez így van. Tehát ugyanolyan szakma, hogy így mondjam, mint egy festő, vagy burkoló.
Tehát
vagy...
nem titkolják mondjuk, vagy nem olyan...
Nem feltétlenül téma ez.
Nem téma?
Nem téma ez, de nem titkos. De nem titkos. Tehát itt az arányokra akarok rávilágítani igazából, hogy ami nálunk tűzzel, vassal írtandó, és a legrosszabb dolog, ami történhet az életben, az ott ugyanolyan szakmának számít, érted, mint mondjuk nálunk egy rosszabb szakma. Nem tudom, most nem akarok ilyet mondani, direkt nem akarok rosszat mondani.
Jó. De azért gondolom nem megy haza a kislány büszkén, hogy ez a...
Nincs, de apuci tudja.
Apuci tudja is.
Apuci tudja. Igen. Aha. Tehát nem kell ennyire titkolni.
És most jutott eszembe közben, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi a státusznak a jelképe tájföldön? Más dolgokat tartanak fontosnak, és máshogy mutatják ki, hogy nekik mondjuk ők sikeresek, sok pénzük van.
Igen. A státusz szimbólumok, ugye ugyanúgy tárgyi szimbólumok vannak, mint hát máshol, csak ugye teljesen más az értékrend. Erről már beszéltünk, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy hogyan következtetnek, meg hogyan élik meg mondjuk a márkás ruha kérdését. Ugye a Magyarországon mondok pár példát, például ilyen a ruha. Nálunk, ha valaki márkás ruhában van, az trendi, menő, gazdag, biztos van pénze arra, hogy XY márkában legyen. Ugye Ázsiában ez nem feltétlenül így van, mert minden kopi. Tehát pontosan tudja mindenki, hogy ez egy másolat.
Igen. Tehát ugye az a Louis Vuitton meg Gucci, az...
Vagy a Rolex óra, vagy ugye...
Hát ezek a így van,
tehát ugye ezek a példák. Tehát ezzel nem nagyon tudsz kitűnni, hogy te most talpig Louis Vuittonba vagy Versace-ben, mert ugyanazon a piacon vetted, amin én.
Tehát, csak, hogy ugye... csak te azt tetszett neked, igen. Meg azt tetszett.
Tehát ezzel nem tudsz kitűnni. Na most a másik az autó, ugye nálunk is nagy státuszszimbólum az autó. Tájföldön is nagy státuszszimbólum, de sokkal inkább a rendszáma. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül mondjuk az, hogy milyen az az autó.
Nyilván egyedi rendszám vagy?
Egyedi rendszám, így van. Például az új autók azok piros rendszámmal közlekednek, hát ennél feltűnőbb nem is lehetne. Ez egy ideiglenes rendszám, és majd kiküldik, mit tudom én, egy fél éven belül a rendes, fehér alapon fekete rendszámot, de hát nagyon sokan például az én egyik szomszédom is ezért fizet, hogy elkeverjék az igazi rendszámát, és most már 3 éve jár piros rendszámos autóval. Mondom, ez még egyszer mondom, hogy mindegy, hogy milyen autó.
Csak azért, hogy menőzzön a szomszédok előtt.
Olyannyira, képzeld el, hogy a régi autóval benn áll a garázsba, az új autóval pedig kinn az utcán, hogy ugye mindenki lássa. Hát most nyilván én fordítva csinálom, az újat tenném be a garázsba, hogy jó fiam, de ugye ez akkora státuszszimbólum, pedig nem egy nagy autó, tehát nem egy. De az, hogy ez egy piros rendszámos új autó, ez ennyit számít. Na most az, hogy a rutinosabb goldingerek, tehát a rutinosabb aranyások, azok már pontosan tudják, hogy az autó nem számít, mert 15 évre föl lehet venni Tájföldön még autóhitelt, és képzeld el, hogy a THM az csak 2%. Tehát igen, nagyon drága autóhoz lehet jutni, kis beugróval, hogy így mondjam, 15 évre eladósodva, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki gazdag. Uh-huh. Tehát hogy a szónak abban az értelmében, hogy tehetős.
Tehát, hogy azért ne csodálkozzunk, hogyha mondjuk valaki kimegy Chiang Mai-ba, és látjuk ezeket a hatalmas vadiúi terepjárókat, és hogy lehet a tájoknak ilyen autójuk.
Így van, és ugye nagyon-nagyon olcsó, tehát a hitel az 2%-os hitelre, ami szintén egy nagyon-nagyon jó dolog. Na igen, ám most itt jön a képbe az, hogy hát akkor mi? Hát a ruhával, meg a kocsival nem annyira lehet felvágni, és egy dolog van, amivel a mai napig ugye mindenki, ez az arany. Gyűrűk, láncok, karlánc, nyaklánc, minden, tehát minden, ami arany, és főleg ugye ezek az amulettek, amik a nyakban vannak. Például az én apósomnak 9 amulett van a nyakába, hát őt úgy szoktam mondani, hogy nincsen 100 000 bat alatt amulettje, tehát ezek egy nagyon drága dolgok.
100 000 az 1 millió.
Körülbelül most ugye 10-en.
Tehát mondjuk 9 millió forint értékű fuchs.
Mondja, ezt ő tartja ennyire, és ugye itt mindig az van, hogy az ilyen amuletteknél, hát erről komoly, ez úgy képzeld el, mintha régiségkereskedés lenne, tehát minden megvan, hogy a 14. századból, nem tudom, második Lajos korából, most csak direkt ilyen butaságokat mondok, ugye egy íróasztal az nyilván sokkal többet ér, mint az IKEA-ból ugyanez a mai gyártmány, és akkor hát minél régebbi, meg minél autentikusabb, eredetibb egy ilyen faragás, vagy egy ilyen kis szobor, annál többet ér, hát ennek komoly katalógusa van. Tehát ugye itt is megjelent a kicsit copy, tehát a kicsit másolat, tehát mondjuk egy ilyen 100 000 wattos amulettet, azt mondjuk 10 000-ért is meg tudod venni, nyilván nem az eredetit, de ha belegondolsz, még a 10 000 is, ugye mondtuk, hogy 10-es a szóra, tehát 100 000 forint egy olyan, ami nem is eredeti.
Nem semmi. Mint egy régen
valóban
mondtam ilyen sztorit, hogy melyik fürdő van a Margit-szigeten, hogy ott a gyúros csábok így belementek a vízbe a ilyen újnyi vastag lánccal,
és fönnmaradt
a víz tetején, mert egy hungarocel volt befújva aranyszínű sprével. És egyébként az apósból kinézett, hogy ott lóg a nyakába 10 millió?
Nem feltétlenül, de ő például nagyon sokat lottózik. Tehát az egyetlen legális szerencsejáték, direkt ezt szoktam így mondani, az a táj lottó. És hogy tovább nem menjek, a múlt héten is nyert. Tehát ő például az ilyen szerencsehozó, lottóhoz szerencsehozó amuletteket, azokat nagyon-nagyon szereti. És variálja is, tehát hogyha mondjuk például a 2 héttel ezelőtt ugye nem nyert, akkor átvariálta, ebből a 9-ből levett 2-t, egyet hozzárakott, és hogy akkor most ez meghozza a szerencsét. Aha.
Általánosan akkor a tájok babonások, vagy csak ő?
Én azt gondolom, hogy én a tájoknál babonásabb népet nem láttam még. Ezt nagyon-nagyon komolyan mondom. Tehát ugye hát ez egy dolog a buddhizmus, azt nem sorolnám ide, mert azért mégiscsak ez egy világvallás, de egyébként ami ilyen babonaság, a szellemhit. Tehát én nem találkoztam még, képzeld el, soha életemben olyan tájjal, aki azt mondta volna nekem, hogy nem hisz a szellemekben.
Nem kérdés, vannak, hisznek.
Vannak, és általában mindenkinek is van egy sztoria, ami vagy vele történt meg, vagy családtagjával, és szellemes sztori. Az összes egyébként ilyen horror, meg thriller filmeknek a témája, az mind szellemekkel kapcsolatos tájföld, de mert mindenki hisz a szellemekben.
Te hiszel a szellemekben?
Én azt gondolom, hogy igen. És ugye ez minél többet élek együtt a feleségemmel, annál inkább így lesz. mert ő minden kis jelet észrevesz.
De már neked is van egy ilyen sztorit, hogy vagy még csak abból, hogy a család meséli?
A család. Tehát nekem még így kézzelfogható sztorim nincsen.
Aha. És ők félnek ezektől a szellemektől, vagy ezek jóságos szellemek, vagy valamelyik bántja őket, valamelyik nem bántja, vagy csak jelen
hát
vannak?
Hát a legvegyesebb, általában ezeknél a sztoriknál mindig az van, hogy nem nagyon történik fizikai kontaktus, csak beszéd, vagy valamilyen jel van. Mert ugye én elég sokat végighallgattam már ezekből, hogy tovább nem menjek, van is ilyen rádióműsor, és ezt a kedves feleségem rendszeres, a podcast, igen, de ez az egyik legnépszerűbb, tehát úgy képzeld el, hogy a kaszinó, egyik kaszinó oldala szponzorálja ezt a podcastet.
Hát ez összekapcsolódik, ahogy így hallgatom, tehát hogy ez a babona, a szellemvilág, a szerencsejáték, gondolom az egész egy dolog alá lehet.
És ez a legnépszerűbb, tehát ennél népszerűbb dolog, hogy így mondjam, manapság nincs is. Mint ez az a szellem, vagy hogy nyertem a lottón, vagy hogy mi hozott szerencsét. Tehát ezek a babonaságok, és ezzel rengeteget foglalkoznak.
Uh-huh. És a Föld, mint olyan, az vagyontál értékes valamennyire?
A Föld?
Abszolút, a Föld.
Abszolút. Hát ugye erre például van egy nagyon jó szabályozásuk, az, hogy a táj Föld, az csak táj tulajdonban lehet, tehát nem lehet soha farangi, vagy külföldi, ha úgy tetszik, csak táj állampolgári, aki született táj. Uh-huh. Övé lehet a földterület. És hát ezt nagyon meg is becsülik, meg hát azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó törekvés.
Uh-huh. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy mesélted, hogy a nyugdíj az nem létezik.
Igen.
És hogy gyakorlatilag a földterület, illetve az azon termesztett rizs jelenti egy családnál a nyugdíjat.
Igen, ez nagyon sokszor így van. Ezt is tegyük szerintem egy kicsit így keretbe. Aha. Tehát a nyugdíjra csak az számíthat Tájföldön, aki állami alkalmazott. Rendőr, katona, tanár, orvos. Tehát állami alkalmazott. Aki nem állami alkalmazott, annak nincs nyugdíja. Na most ez azért nyilván ez a többség. Akinek nincs nyugdíja, annak valahogy meg kell oldani azt, hogy amikor munkaképtelenné válik, akkor ugye legyen valamilyen jövedelme. Erről az ő családjában a gyermekeikkel, hogy gondoskodjanak, első számú a legfiatalabb lány, uh-huh. aki erről kell, hogy gondoskodjon.
A legfiatalabb lány.
Igen, tehát a legutoljára született lány, akinek ez az első számú feladata, hogy erről gondoskodjon. Kvázi a gyerekek adják össze a nyugdíjat. Na most, ugye nyilvánvalóan ez azért a 21. században már egy elég megterhelő dolog, ettől függetlenül egyébként működik, tehát ebben a pillanatban is így működik minden Tájföldön, és erre meséltem neked, hogy például ez arról nagyon sokan úgy csinálják, egy kis üzleti érzékkel, hogy vesznek egy földterületet, ami mondjuk egy rizsföld, és szerencsés területeken kétszer, akár háromszor is tudnak rizst aratni. Mondjuk azt, hogy ez mondjuk 5 hónaponta egy fix jövedelmet biztosít, kvázi ez a nyugdíj. És akkor ezt úgy szokták, hogy nyilván hát ez az idős ember, ez már nem tudja megművelni a rizsföldet, hanem kiadják bérbe. Na most, hogy aki műveli, az is érdekelté legyen téve, ugye abban, hogy minél jobb legyen a termés, ezért azt szokták mondani, hogy ugye nyilván összeszedik a rizst, learatják, kiviszik a piacra eladni, és a rizs értékének az 50%-a a tulajdonosé, ergo a nyugdíjasé, 50%-a meg a művelőjé, aki megművelte a földet. Így nyilván mindenkinek az az érdek, hogy minél több és drágább rizst állítsanak elő, és ez egyfajta nyugdíj.
Mm-hmm. Tehát említetted, és ott meg is akadt egy kicsit a gondolatmenetem, hogy a legfiatalabb lány. Mi van, ha csak fiúk születnek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Most gondolom, el fogunk jutni a ladyboyok kérdéséig, mert ez mindenkit nagyon érdekel. Tehát ugye maradjunk abban, hogyha egy családban a harmadik gyerek is fiú, uh-huh. hát az egy elég nagy tragédia. Tehát akkor ugye nem, most csak józan paraszti észre gondolj bele, hogy minden szülő muszáj, hogy úgy gondolkozzon, hogy a fiú az valószínűleg nem fogja biztosítani az ő nyugdíját.
De ő miért nem fogja biztosítani?
Mert ő csajozik, elissza, nem keres annyit, stb.
Mert a lány a jó gyerek, aki törődik velünk, a fiú az meg... Ez a megítélés?
Egy lány sokkal nagyobb eséllyel lesz jó kislány, tehát úgy mondom, hogy az, aki hazaküldi a pénzt, illetve akinek fix munkahelye van, sokkal könnyebben talál állás, sokkal jobban tud érvényesülni. Tájföldön pont fordítva van, tehát egy nő az sokkal jobban tud érvényesülni, mint egy férfi, de mindjárt kitérünk erre, hogy hogy lesznek ugye a ladyboyok, hiszen ők tudnak a legjobban érvényesülni a munkaerőpiacon. Tehát maradjunk abban, hogy nincs lány, illetve ami még fontos, hogy a házasságnál az apa a lányért kap pénzt. Uh-huh. Tehát a házasságnak, ha mondjuk azt, hogy hozomány, azért itt komoly összegekről, itt több százezer battokról beszélünk, tehát pénzben és aranyban, forint. Több millió forintról beszélünk, míg, hogyha a fia lép házasságra, akkor az viszi a pénzt, hiszen a lányos háznak kell adni ezt a jó pár milkát, meg hogy hát mondom, pénzben és aranyban, tehát még az arany is fogy. Uh-huh. De maradjunk abban, hogy a lány az hozza a pénzt, a fiú meg viszi. Ez az általános igazság, általános vélekedés. És ugye megbeszéltük, hogy a harmadik gyerek is fiú, hát akkor már azért elég sanyarú lesz az öregkor, ugye a család, vagy hát a apa-anya szemével. És ilyenkor van az, hogy hát nagyon sokan konzekvensen lánynak nevelik a harmadik fiút. Ez ugye azt jelenti, hogy babáztatják, hosszúra hagyják a haját, adott esetben lány módba beszéltetik. Ugye a tájok férfi meg női módban beszélnek, és ez attól függ, hogy ki mondja, nem az, hogy kinek. Tehát én elkezdhetek női módban beszélni, ahogy a ladyboyok is beszélnek, és ők is elkezdhetnek a lányok is fiú módba beszélni. A dolognak a fonákja az, hogy innentől kezdve, ugye ő mint egy lány úgy van nevelve. Na most nagyon sokszor ebből vannak, vagy ebből lesznek ugye a ladyboyok. A ladyboyokat is kicsit definiáljuk, ugye a mi általános vélekedésünk, vagy amit mi arra gondolunk, hogy ő egy transvestita, aki egy férfi, de nőnek van öltözve. Ez a transvestita. Viszont a ladyboyok azok nagyon sokszor műtéteken estek át, ugye gondolok itt a szilikon mellekre, a bordát, az Ádám csutkát szokták kivetetni, és hát előfordul a harmadik szintű ladyboyt, már úgy mondják, hogy vágott, amikor a péniszt ketté vágják, és egyfajta vaginát alakítanak ki belőle. És hát ez már gyakorlatilag teljes értékű átalakítás. Ugyanakkor a nemét azt nem változtatja meg. Tehát a személyi igazolványában mindig férfi fog szerepelni. Ezt nem azért mondom, hogy le kell igazoltatni, csak ezt jó tudni, hogy ugye ez a nem váltás, az ettől függetlenül azt jelenti, hogy ő született férfi.
Tehát van egy férfi, aki férfi. Attól, hogy őt máshogy nevelik, és csak a neveltetés miatt ő belőle nő lesz, vagy ezután az a gyerek, az már csak a tradíció miatt, illetve a kötelessége miatt azt mondja, hogy hát akkor nekem ez jutott, én vagyok a legkisebb, én leszek akkor a nő a családban.
Én ezt azért nem tudom elképzelni, egyrészt nem vagyok a témának, se pszichológus, se meleg nem vagyok, tehát hogy nem tudom. Én az én magam egyszerű eszével azt látom, és azt gondolom, hogy aki a férfiak, tehát férfi, aki iránt vonzódik, az nyilván annak egy egyenes útja van, de szerintem erre nem lehet rászoktatni, vagy rákényszeríteni hosszú távon nyilván nem embereket. Tehát szerintem azért 18-20 éves korában mindenki el tudja dönteni, hogy mi iránt vonzódik, és hát adott esetben le tudja vágatni a haját, vagy tehát, hogy ő tud ez ellen azért hathatósan tenni. Ettől függetlenül ugye Tájföldön nagyon trendi, nagyon menő.
Trendy.
Így van. Sőt, vannak szakmák, amiket kisajátítanak maguknak a ladyboyok. Tehát ugye vannak a kézenfekvő ilyen sminkes, stylist, hajszobrász, direkt mondom így, hogy hajszobrász, mert a három kategóriájú fodrász van, és aki a hair stylist, tehát a haj stylist, az általában mindig ladyboy, ő dolgozik a legmagasabb díjért is, és ő álmodik új frizurát a trendeknek megfelelően. Míg a legalacsonyabb a barber, ha úgy tetszik, ő viszont csak férfi hajat vág, és csak reprodukálja, így van, azt, ami ugye, amit már megálmodott valaki a mi kis fejünkre, de a minőségi, az új munkát, az konzekvensen ladyboy csinálja. Vagy mondok egy másik példát, irodaházakban. Van 10-12 nő, irodista nő. 20 évesek, mondjuk így, konzekvensen mindig Ladyboy a kisfőnök, aki karban tartja ezt a csapatot. Egyszerűen azért gondold el, ő a legjobb barátnő, tehát mégiscsak lehet vele beszélgetni sminkről, ruháról, divatról, pasikról. Ugyanakkor a pasi témánál ő nem konkurencia, hiszen ő a melegekre fog ráhajtani, tehát egyik hölgy sem fogja úgy érezni a munkaközösségben, hogy mondjuk az ő férje veszélyben lenne, hiszen hát ő a másik oldalra játszik. Viszont mégiscsak egy férfi, tehát probléma esetén előveszi a nagy hangját, és rendet tesz a 12 hölgy között. Ugyanakkor ő a legjobb barátnő, a legjobb fej, lehet vele csacsogni, vacsorázni, bármit csinálni. Mégsem konkurencia, tehát konzekvensen mondjuk egy ilyen irodában a kisfőnök az mindig Ladyboy. Ugyanakkor mondjuk, ahogy visszakanyarodjunk az én tevékenységemhez, a túravezetők között is vannak Ladyboyok, természetesen, és hát ők a legnépszerűbbek, hát mindenki velük akar menni, ugye érdekli az embereket az, hogy mégiscsak milyen lehet ő az életbe, vagy így a hétköznapi életben.
Tehát maga a Ladyboy dolog, akik mennek mondjuk hozzád magyar utazók, milyen a megítélés?
Vegyes, nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én azt mondanám, azért sok száz magyar vendégünk van, tehát itt elég nagy a szórás. Én megint ketté szedném, csak nem akarok ilyen nő-férfi állandó ellentéteket mondani, de ez nem is ellentét. Én úgy mondom, hogy a nőket, asszonyokat, hölgyeket általában érdekli. Tehát őket általában érdekli, hogy tényleg, hát, hogy szeretne látni ilyet, vagy beszélni, vagy hallani, vagy szóval, hogy ugye kézzel fogható közelségbe kerülni mondjuk egy Ladyboy-jal. Az urak azok sokkal inkább távolságtartóak. Tehát nem azt mondom, hogy homofóbok, de nyilván sokkal kevésbé választják, hogy mondjam, mondjuk ezt a programot, hogy ők megnézzenek egy Ladyboy show-t, vagy egy kabarét, vagy egy ilyen bármi ilyesmit. A nők azok érdeklődők. Tehát igen. Hát erre a legjobb példa az, amit a saját feleségem csinál például, hogy élő videókat, nagyon népszerű ez a Facebook Live, meg egyébként is az élő videók Ázsiában, meg Tájföldön. Ezeket úgy képzeld, hogy ezek milliós nézettségű live-ok. Tehát hihetetlen érdeklődés van, és a legnépszerűbb ebből a kategóriából az, hogy leül egy pali, eltakarja a fél arcát, a másik felét kisminkeli különböző termékekkel, teljesen mindegy, ezek általában szponzorált termékek, és utána elveszi az arca, mondjuk a bal oldaláról a kezét, és megmutatja, hogy bal oldalon egy férfi van, a jobb oldalon meg egy nő van. És ugye innentől kezdve, hát most még ugye csak elképzeljük, de már elalélünk, ezt milliós nézettségű Facebook live-okkal adják elő, és ez egyik legnépszerűbb tartalom. Például a smink cuccot nem tudsz úgy eladni Tájföldön, hogy ne Ladyboy-jal reklámozd, mert egy nő, ez most az az én privát véleményem, véletlenül se szeretném, ha ez így általánosítás lenne, de én úgy látom, ez az én gondolatom, hogy egy nő, mai tájnőnek nem fog megbízni a másik nő tanácsában, sokkal inkább meg fog bízni egy férfi tanácsában, mert az nem konkurencia, nem féltékenység, nem azért mondja, hogy ó, nagyon jó az a ruha, hát azért, mert kövérít, biztos, mert azt akarod, hogy te szebb legyél. Tehát érted biztos, hogy mire gondolok, ez az attitűd, egy pali, egy Ladyboy, az biztos, hogy meg fogja mondani, hogy drágám, ez tavaly se volt divat. Vagy drágám, ez nagyon rossz ez a szemtus. És alapja van arra, hogy ugye ezt mondja. Egy másik nőnek nem biztos, hogy elhiszi, nem biztos, hogy van arra alapja, nem biztos, hogy ért hozzá, azért mondja, mert féltékeny, vagy azért mondja pont, hogy rossz legyen. Ugye, tehát ott rengeteg kérdés fölmerül. Egy Ladyboynál, egy férfinél, ilyen kérdésben, divat, smink, haj, ez föl sem merül. Ő biztos, hogy őszinte lesz, ő biztos, hogy a legmodernebb, tehát a saját tudásának megfelelő legjobbat fogja mondani, ajánlani, és így tovább. És ő mégiscsak egy férfi, aki nővé sminkeli magát. Hát kinek higgyem el, hogy ez jó, hogyha nem egy férfinak, aki nőként. Hát akkor én, mint nő, hogyan tudnék szebb lenni már ennél?
Az előbb már említetted a magyar utazókat, sőt a legelején, a felvételnek a legelején is, hogy hát azért jó pár száz magyar utazót fogadtatok már. Milyenek vagyunk mi Tájföldön?
Milyenek vagyunk mi magyarok Tájföldön? Hát érdekes kérdés. Én úgy mondanám, hogy szerte ágazóak. Ugye nálam Chiang Mai az azért eléggé szelektál. Ez azt jelenti, hogy hozzám érdeklődő emberek jönnek. Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk berúgjon a tengerparton, ahhoz én nem feltétlenül kellek. Tehát az le tud menni a Bangkokhoz legközelebb lévő tengerpartra, direkt nem mondom a Pattaya nevét, de és akkor ott el tud magának lenni. Tehát ahhoz igazából nem kell semmilyen segítség. Aki följön hozzám Chiang Mai-ba, Észak-Tájföldre, az nyilván olyan, aki érdeklődik, aki szeretne tudni, szeretne látni, szeretné átélni a tengeren kívüli élményeket, mondjuk akár egy templomot, vagy egy hegyet, vagy egy hegyi népekkel való megismerkedést. Tehát nekem jók a tapasztalataim a magyar utazókról. Hát ugyanakkor vannak furcsa esetek, csak hát erről nem írdom most beszélni az ilyesmiről.
De el tudom képzelni. Tudnál esetleg egy valamit tanácsot adni, hogy ha megyünk Tájföldön, akkor mi az, amit mondjuk totál rosszul csinálunk, nem visszük el, de el kéne, vagy pont fordítva?
Szerintem, ami otthon marad, mindig mondom, most is hadd mondjam el, ez a mobiltelefon töltő és a napszemüveg, amit rendszeresen szoktak otthon hagyni.
De ezeket fillérekért lehet venni, gondolom, akik az első sarkon.
Csak utána hiányzik az embernek nyilván, hogy akkor most a repülőn nem tudta tölteni, meg nem olyan a napszemüveg, meg mit tudom én, úgyhogy ez a kettő szokott rendszeresen otthon maradni. Én, amitől egy kicsit mindig óva intek mindenkit, ez az alkudozás. Tehát, hogy egy kicsit legyünk arra szerintem tekintettel, ez ilyen általánosan igaz erre az egész térségre, hogy kivel alkudozunk. Mert sokszor előfordul az, hogy például amikor fölmegyünk a Dojsutepre, egy kis faluba, és ott is ugyanolyan vehemenciával kezd el valaki alkudni egy szegény öreg néni eprére, mint mondjuk a Night Bazárban egy Rolexre. És ugye a kettő, az én azt szoktam mondani, hogy mindenki gondolja át, mielőtt ebbe belemegy, ebbe az egész alkudozós szituációba, hogy kivel alkudozik, mert adott esetben annak a hölgynek mondjuk csak az epre van, és abból szeretne, hogy azt eladja, abból szeretne mára mondjuk élelmiszert vásárolni, míg lenne a kopi Rolex kereskedő, általában arabok és indiaiak árulják ezt, hát a bőrük alatt is pénz van, tehát mondjuk róluk lealkudni 1-2 ezer battot, az igazából még talán élvezet is, de mindenképpen az emberség, az emberi oldala a dolognak szerintem az olyan, hogy ha kérhetem, akkor ezt megkérném mindenkitől, hogy azt is nézze meg, hogy kivel alkuszik, ne csak azt, hogy mire.
Uh-huh. Na, ez nagyon tetszik.
Ez szerintem sokszor elfelejtjük, ezt az emberi oldalt.
Ez nagyon tetszik, ezt köszönjük. A végére egy fix kérdésem van, visszatérő fix kérdés. Mi az, amit elhoznál Tájföldről Magyarországra, vagy ugyanígy fordítva Magyarországról kivinnél Tájföldre?
Hát a legfontosabb, vagy ha lehet bármi, akkor mindenképpen a mosolyt. Ezt tudom, hogy elcsépelt ez a mosolyország a Tájföld, de amikor hazalátogatok, akkor nekem ez az első, ami feltűnik, hogy mi magyarok nagyon-nagyon keveset mosolygunk, és ha valaki ránk mosolyog az utcán, akkor hülyének nézzük. Ahogy engem is hülyének néznek most itt az utcán, amikor mászkálok és mosolygok, és senki nem mosolyog vissza. Erre csak annyit tudnék mondani, hogy nem kell ehhez buddhistának lenni, hogy valaki higgyen a karmában, illetve abban, hogy amit ad, azt vissza fogja kapni. És erre az instant megoldás, az a mosoly vagy a kedvesség, ugye, amit általában egyből vissza kell, hogy kapjon az ember. Nem feltétlenül ezért kell mosolyogni, de ezzel jobbá lehet tenni egy embernek akár a napját. Nekem ez hiányzik a legjobban Magyarországról. a tájokat meg például, hogy mit vinnék ki, az is a kérdés.
Igen.
Mit vinnék ki? Hát én nagyon kaját. Tehát én nagyon gyomorügyileg.
Nem bírod már, vagy eleged van belőle? Vagy
igazából jó, nagyon jó a tájkonyha, csak ugye nekem pont az hiányzik Magyarországon, amit meg gondolom, hogy ti untok nagyon, az ilyen túrós tészta, vagy szóval az ilyen egyszerű, nagyon egyszerű ételek. Ja, meg vizet, tiszta vizet. Hogyha, na, vissza is vonom a kaja, aha, jó? Maradjuk abban, hogy ide a mosolyt hoznám, oda meg a magyar vizet.
Jó van. Hát köszönjük szépen. Én a hallgatóknak nektek azt ajánlom, hogy osszátok meg ezt mindenkivel, aki Tájföldre utazik. Balázs, neked köszönöm szépen. Elmondod, hogy hol lehet téged megtalálni, titeket megtalálni?
Persze. Minket megtaláltok a www.chiangmai.hu oldalon, ami úgy van írva, hogy CH-val, tehát www.chiangmai.hu. Chiangmai.hu.
Meg gondolom Facebook, Instagram.
Ez mind a belejárója, így van. Facebookon is megtaláltok, Instagramon is. Mindenhol, hogyha ezt használjátok, hogy chiangmai.hu, akkor meg fogtok minket találni.
Szuper, köszönjük szépen. Na, milyen volt?
Szuper.
Na, jó. Hogy érezted magad?
Kicsit izgultam.
És ahogy az már lenni szokott, ahogy kikapcsoltam a mikrofont, Balázsnak egyből eszébe jutott még egy tuti történet, amit szívesen elmesélt volna nektek. Mondtam, hogy nincs semmi baj, küldje el ezt egy hangüzenet formájában, és majd akkor én ezt megosztom veletek zárt Facebook csoportunkban. Ha a beszélgetés közben felmerült benned bármilyen olyan kérdés, amire mi nem tértünk ki, és nagyon szívesen megkérdeznéd Balázstól, akkor erre szintén zárt Facebook csoportunk egy tökéletes helyszín. Mielőtt elköszönök, már csak egyetlen egy dolog maradt. Hogyha tetszett neked ez a beszélgetés, akkor ezen a ponton azzal tudod nekem a legjobban meghálálni a befektetett munkámat, hogy megosztod ezt az epizódot minél több barátoddal és ismerősöddel. Remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is. Én Mátai András voltam. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.